Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg Isten igéjét, amit megírva találunk Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt második levelében. A második fejezetben a 13-tól a 17. versig a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Emlékszem, hogy otthon a Répcelaki általános iskola udvarán áll egy kis domb. Azt nem tudom, hogy hogyan kerülhetett oda, már szüleim gyermekkorában is ott volt. Valószínűleg valamikor oda szállították a földet, és egyszerűen ott maradt. Gyerekként sokat játszottuk azt, hogy aki ott állt a domb tetején, az volt a domb királya. Többieknek pedig el kellett löknie onnan és átvenni a helyét. Persze ez nem volt olyan könnyű, mint amilyennek hangzik. Mert aki ott volt fenn, az nagyon ragaszkodott a helyéhez, és szilárdan állt ott középen. Pál apostol elindította ezt a második levelét Tesszalonikába, hogy megerősítse őket az evangéliumban, ahogyan azt már első levelében is megtette velük. Aztán miután megerősítette mindazt, amit már korábban is a szívükre helyezett, elmondta nekik, hogy legyenek óvatosak abban, mit hisznek, és hogy azt kinek hiszik el. Aztán azt is elmondta nekik, hogy az Antikrisztust, ahogyan szoktuk emlegetni, miképpen ismerhetik majd fel, és biztosította őket afelől, hogy Isten el fogja törölni az ellenséget. Azt láthatjuk a mai igénkben, hogy Pál bátorítja a Tesszalonika belieket, elmondja nekik, hogyan álljanak szilárdan az evangélium követésében, az igazság erejével, és hogy legyenek mozdíthatatlanok. A várost időszámításunk előtt 315-ben alapította Kasszandrosz makedón uralkodó, feleségéről, Tesszalonikéről nevezte el, aki Nagy Sándor húga volt. A jelentése az ő nevének, hogy győzelem a tesszáliaiak fölött. Ugye azért kapta ezt a nevet, mert az apja aznap szerzett tudomást a születéséről, amikor egy győztes csatát vívott ezek ellen. Aztán 168-ban időszámításunk előtt a római birodalom része lett ez a város. Az első században pedig zsidó közösség is kialakult, de a keresztények is megjelentek. Ugye Pál apostol második útja a várost is érintette, gyülekezetet alapította munkatársaival, Timóteussal és Szilásszal. Ugye a gyülekezet, ez a gyülekezet vegyes volt, zsidók közül is szép számmal voltak tagjai, valamint a pogány népek közül is. Voltak tehetős tagjai, mint például Jászón, akiről az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, de a tehetősek mellett szolgák és szegények is voltak a gyülekezetben. Pál apostol mindig megköszönte Istennek a tesszalonikaiak áldását. A második levelében Krisztus második eljöveteléről is ír, és kéri a gyülekezetet, hogy álljanak szilárdan, megköszönve minden áldást, amit az Úrtól kaptak. Mindent, ami életet átformáló áldás, ami maradandó, és mindent, ami csak időleges. Mert az Úr elhívta őket, szereti őket, és kiválasztotta őket már a világ teremtése előtt, hogy higgyenek az igazságban, hogy Krisztusban, Krisztus minden nyomorúságuktól és bűneik verméből kimentette őket, hogy az Úr megszentelte őket a Szentlélek által, és arra hívta, hogy mindezt továbbadják a világnak. Álljanak hát szilárdan a gyülekezet tagjai mindenféle próbák, kísértések és üldöztetések között, amíg az Úr Krisztusa újra el nem jön a világba. Pál hálát ad ezért a tesszalonikaiak hitéért, és azért, hogy a Szentlélek átsegíti őket a problémáikon. Mondhatjuk úgy, hogy a tanárok is hasonló helyzetben vannak, mint akkor Pál, hiszen hosszú éveken, talán évtizedeken át problémák tucatjai veszik körül őket, de amikor látják tanulóik növekedését a tudásban, hogy egyre magasabbra törnek az életben, akkor örülnek afelett, hogy mit tudtak elérni az ő életükben azzal, a talán csak kevés tudással is, amit szívből adtak át nekik. De mi Isten szolgái, gyülekezeti szolgálók, lelkészek is talán nem vagyunk sokszor azon a szinten gazdasági szempontból, mint mások a gyülekezetben, de mindig örömmel látjuk azt, amikor valaki a gyülekezetünkből áldásokat kap az Istentől. Személyes szükségleteik vagy előmenetelük a munkában, és mindig hálát adunk az Istennek, hogy minden problémáink ellenére megsegít bennünket. Pál is egy ilyen pásztori lelkületről tesz bizonyságot. A keresztény hitben felnőve ugyanis mindenki eljut egy olyan pontig, ahol fontosabb lesz az Isten áldásai feletti öröm, mint a másik ember dolgai feletti irigység. Mégis talán sokan mondjuk azt, hogy legtöbbször azért adunk hálát, ha Isten nekünk ad valamit, vagy a mi családunknak. Ha tesz valamit a mi életünkben, ha valamilyen áldással ajándékoz meg bennünket. És bizonyára nagyon sokszor történik ilyen, és talán csak ezek jutnak először az eszünkbe. Ezért tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mikor volt olyan, amikor láttuk a másikon, hogy örül valaminek. És mi gondolkodás nélkül mindenünket egy kicsit hátrébb tolva, kitörő örömmel fogadtuk az ő áldását. Bizony sajnos sokszor magunkon is észrevehetjük, hogy a sajátunk fontosabb, mint a másé. Talán még olykor irigység is elfog bennünket, amikor a másik örömét látjuk. És ez pontosan azért van, mert ilyenkor meginog az a szilárdan álló keresztény, a másik ember ajándéka meglöki ott a domb tetején, és kilendül abból a királyi pozícióból, az irigység pedig sokszor erősnek bizonyul, erősebbnek, mint a lábunk. Ami sajnos nem, hogy szilárdan nem álltott, hanem gyenge volt, mint egy fűszál. A Biblia egészének üzenete, hogy álljunk meg szilárdan, lábunk a talajon, tekintetünk előre, és találjuk meg azt az erős tapadást, ami a talajhoz rögzíthet bennünket. Ez pedig lehet mindaz, amit az Istenről tudunk és tanultunk, akár egymás között megtapasztalt áldásokról legyen szó, akár igehirdetésekről, akár a Bibliáról, vagy a hittanórákról, bibliaórákról. Mindaz, ami minket személyesen Krisztust követő keresztényekké tesz. És ez a lábunkat talajhoz rögzítő tapadás lehet mindaz, amit tanultunk róla, és mindaz, ami abban összpontosul, hogy egyedül benne találjuk meg az Isten szavát, a megváltás csodáját. Ha mindez megvan, akkor csak be kell tartanunk az utasításokat. Hányan vannak ma a világban, akik egy háztartási gép felett állnak, és csak azon töprengenek, hogy miért nem működik, miközben ki sem nyitották a használati utasítást. Mert hogy a világ arra tanít, hogy azt csak a gyengék olvassák. Ott van nálunk a használati utasítás. Több ezer év alatt írta több mint 40 ember. Használjuk bátran, mert nem gyengék leszünk tőle, hanem elmozdíthatatlanok. Pál arról is beszél a tesszalonikaiaknak, hogy mennyi hamis szóbeszéd terjedt közöttük, saját közösségükön belül is. Ha egy hamis információ, vagy ha úgy tetszik pletyka, elkezd terjedni, annak nincs vége. Minden oldalról erősíteni fogják az emberek, és megállíthatatlanul elszabadul. És bizony vannak olyan dolgok, amiket akkor sem lehet tisztára mosni, ha már mindenki megtudta az igazat. Ma akár csak a tévét bekapcsoljuk, vagy a telefonunkat, számítógépünket elővéve felmegyünk a közösségi média felületeire, mit látunk? Mindenféle meghatározhatatlan helyről származó hírkering, és még a keresztény tanításokat sem kímélve terjesztik a szerintük helyes evangéliumot. A technológiai fejlődés jó is lehet, de nem csak jó. Elhozta ugyanis a kontrollálhatatlan, világméretű, hamis tanítások tárát. Rossz mintákat az Isten imádására, mindenféle csábító magyarázatokat, és azon kapjuk magunkat, hogy nem is tudjuk, mit nézzünk. Elvesztjük az Isten dicsőítésének szentségét. Talán olyan látvány Isten tiszteleteket, látvány videókat is látunk, amik belemásznak a fejünkbe, mert csábítóan hangzanak, és azt mondják, amit hallani akarunk. Ami szerintük számunkra jó, és a családunk számára. De a gyülekezetnek nem így kellene működnie. Ragaszkodnunk kell az ige üzenetéhez, és nem arra van szükségünk, hogy valaki kihasználja az igényeinket, hanem arra van szükségünk, hogy azt kapjuk, amire valóban szükségünk van. Isten igéjét, az ő kegyelmét, az ő ítéletét, az ő büntetését és az ő bocsánatát. Mindazt, ami ő maga. És először is szükségünk van arra, hogy próbákat álljunk ki, hogy megmaradjunk ebben a szilárd megállásban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy meg kellene tagadnunk az érzelmeinket, hiszen nem istentelen sírni, amikor valaki nagy próba közepén áll. Egy olyan világban élünk, ahol egyre nagyobb vágy mutatkozik az emberekben a békés együttélésre. Ez pedig egyre erősebb és erősebb, ahogyan a világ ma mondja, toleranciát kíván. Ami pedig együtt jár a kompromisszumokkal, és folytathatnánk. Bizonyára mindannyian halljuk már ezeket a hangokat, hiszen a világ minden zegét, zugát átjárja már, és mindent és mindenkit azonos értékűnek tekint, mindent érvényes igazságnak. Persze ez csak addig terjed, ameddig egyetértünk ezzel. Az evangélium viszont nem illik bele ebbe az ideológiába, mert a Bibliát tekinti, az evangéliumot, Isten szavát tekinti az igazságnak. Ezért a világ ma sokszor az evangéliumot hirdetőket tiszteletlennek titulálja, a Bibliát idézni pedig sok helyen már a gyűlöletbeszéd szinonimájává válik. Pál éppen az ilyen helyzetekre gondolva és utalva erősíti meg a tesszalonikaiakat, hogy mindegy, mi történik körülöttük a világban, maradjanak erősek, és álljanak szilárdan az evangélium hirdetésében és igazságában. Éppen ezért Pál arra is kéri a gyülekezetet, és sürgeti őket, hogy van miért és van kiért imádkozni. Ezért imádkozzanak másokért, és az evangélium hirdetésével legyenek az ő életükben áldássá. Imádkozzanak, hogy ők is tegyenek jót egymással, hogy életük ugyanúgy Krisztus által folyjon majd tovább. Tudom, hogy mindannyiunk életében vannak megpróbáltatások, olykor nagyobbnak érezzük, mint amit el tudunk viselni, de éppen ezek azok, amik megerősítenek bennünket Krisztus követésében. Legyünk biztosak abban, hogy Isten az ő gyermekeinek örök győzelmet adott. Álljunk hát szilárdan, ott életünk dombjának tetején, és ragaszkodjunk Isten igazságához, mert nem lehet más életünk mottója, mint hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Te mindig tanítasz bennünket, napról napra, percről percre. Tanítasz, hogy a Te evangéliumodban szilárdan álljunk azon a földön, amelyen élünk. Köszönjük neked egyszülött fiadat, aki meghalt értünk a kereszten, és feltámadt a mi megigazulásunkra. Amen.